A 2021-es 12% után tavaly átlagosan 25%-kal nőttek a fajlagos árak Magyarország kiemelt üdülő körzeteinek lakóingatlan piacán, derült ki az MBH csoporthoz tartozó MBHL Zálogbank felméréséből. A részletekről Nagy Gyulát, az MBHL Zálogbank vezérigazgatóját kérdeztem.
2021-hez képest 2022-ben már 25%-kal nőttek a fajlagos árak ezeken a kiemelt üdülőkörzeteken, tehát nem csak folytatódott, hanem gyakorlatilag meg is duplázódott az emelkedés. És hogyha Budapestet nem számolnánk, illetve a Budapest környéki területeket, akkor ez az emelkedés már 28% volt 2022-ben.
8 kiemelt üdülőövezet van, melyek ezek, melyeket vizsgálta az indexük?
A 8 kiemelt üdülőkörzet ugye főváros környéke, Balaton, Sopron Kőszeghegyalja, Velencei tó Vértes, a Dunakanyar, a Mecsekvillány, a Mátra Bükkörzet és a Tisza tó. Ezeket tartjuk a legjelentősebb üdülővezetnek. Nyilván ezek között elég nagy különbségek is vannak.
Milyen különbségek vannak tehát, hol a legdrágább az üdülő ingatlan?
Nyilván nem meglepetés, hogy a főváros környéke és a Balaton vezeti a sort, és a másik végén pedig az alacsonyabb árakat azt a Mátra-bükkörzet, illetve a Tiszató jelenti. És hát itt eltérő trendek voltak, tehát említettem, hogy a főváros nélkül 28%-os volt az emelkedés, de ha például a Balaton nézzük, akkor 22-ben 35% volt, tehát ez ugye az átlag fölött kiemelkedően, sőt a legnagyobb emelkedés a Mecsekvillány üdülőkörzetben volt, csak hát ez egy kisebb terület, tehát mindenképp meghatározó a Balaton emelkedése, és azt gondolom, hogy érdekes még a dobogó harmadik helyén a Velencei tó Vértes körzet, ahol 2022-ben szintén 32%-os emelkedést tapasztaltunk.
A négyzetméter árakban ez miként mutatkozik meg? Tehát például a legdrágább Budapest környéki üdülőövezet, itt nyilván ugye a Dunakanyarra kell gondolni, itt milyen átlagos négyzetméter árak vannak, és ezzel szemben a legolcsóbb üdülőövezetben a Tiszatók vidékén, ott mennyibe kerül egy négyzetmétere az ingatlannak?
Elég nagy a szórás, ahogy ön is említette, a főváros környékét, ugye ott a 850 ezer négyzetméter, a Balaton az 22-ben 770 ezer forint per négyzetméter volt az átlagosár, ezt követi Sopron, Kőszeghegyalja 500 ezer forint per négyzetméter, és talán meglepetés, hogy a Velencei tó környéke csak a negyedik itt a négyzetméter árakat tekintve 450 ezer forint per négyzetméter, de ahogy említettem, a Balaton és a Velencei tónál volt a emelkedés százalékban a legnagyobb a tavalyi évben.
Nagy Gyulát, az MBHL Zálogbank vezérigazgatóját hallották. Az árstopp miatt teljesen átalakult a kereslet a Baromfi piacon, de a termelők bíznak abban, hogy miután már kivezették az árplafont, helyreállnak a piaci mechanizmusok. Mindeközben a vízi szárnyas ágazatban az elmúlt másfél évben extrémen magas árak alakultak ki, mondta az Inforádiónak a Baromfi termék tanácselnöke. Csorbai Attilát kérdeztem.
Alapvetően az árstopp mechanizmusának az volt a célja, vagy kormányzati szándéka, hogy a háború miatt fellépő alapanyagár növekedést valamilyen módon fékezze, illetve kevesebb háruljon a fogyasztókra, de nyilván ezt a veszteséget valahol le kellett nyelni, és hát ez a veszteség, ez részben a termékpályán, részben pedig a kereskedelemben jelentkezett, hiszen azért az alapanyagárak drasztikusan megemelkedtek. Mindezonáltal úgy gondolom, hogy valamilyen úton, módon elérte a célját, és tényleg némileg tudta legalábbis az első néhány hónapban csökkenteni fogyasztói terheket ez a mechanizmus. Ezt követően viszont azt tapasztaltuk, hogy termékpálya szinten is egy kicsit átstruktúrálódott a fogyasztás, megnövekedett a kereslet az árstoppos termékek iránt, és hát egy kicsit visszaesett, vagy nehezebben volt értékesítve a más termék kategória, és hát ugye mivel az árstopp alapvetően a csirke termékpályát érintette, és a csirkének azért jellemzően csak bizonyos mennyiségű mellfiléje és bizonyos mennyiségű farháta van, ezekből a termékekből volt egyfajta hiány, míg a többi termékből felesleg keletkezett. Én azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet lenne, hogyha ezeket a piaci torzulásokat az árstopp kivezetésével mérsékelni lehetne, és újra a valós árérték arányok érvényesülnének minden termék kategóriában.
Mi kell ehhez? Tehát, hogy mondjuk visszaálljon az a korábbi árszínvonal, hogy nem a csirkeszárny a legdrágább baromfi hús, amit az üzletekben lehet kapni, vagy akár a csirkecomb?
Hát részben az, hogy az ilyen típusú, kicsit mesterséges beavatkozások kivezetésre kerüljenek, és utána a piac egyfajta öngyógyító mechanizmusként ezt fel fogja dolgozni, és nagy valószínűséggel rendeződni fognak ezek az árérték arányok.
Mit tudtak tenni a gazdálkodók ebben a helyzetben?
Elsősorban az a lehetőség állt fent a vállalkozások előtt, hogy megpróbálták az adott darabolt csirke termékeket különböző piacokra értékesíteni, vagy készítményt gyártani bizonyos nem használt termékekből, de azért megváltoztatni egy piaci struktúrát, új piacokat felkutatni, ez azért nehézségeket tud jelenteni a cégeknek, vállalkozásoknak.
Ez volt az oka annak, hogy megjelentek például olyan feldolgozott termékek, amelyeken ott volt, hogy baromfi húsból készült, tehát baromfi húst tartalmazó virsli jelent meg nagyobb mennyiségben az üzletekben, én ezt vásárlóként legalábbis felfedeztem.
Elképzelhető, hogy ez is egy dolog volt, de azt is figyelembe kell venni, hogy a baromfi piac, így a hazai piac is egy nemzetközi piacnak a része. Tehát számtalan országból érkeztek be baromfi termékek Magyarországra, hogy Magyarország is exportál rengeteg baromfi terméket, és hát itt egy külön veszélyre hívnám fel a figyelmet, amelyet részben az ukrán, részben pedig a brazil csirkehús jelent az európai piacon, hiszen Ukrajna egyfajta politikai kedvezményként csirkehúsra is gyakorlatilag kvóta nélküli és vámok nélküli behozatalra tett szert. Ez komolyan sérti a magyar és az európai baromfi tartók, feldolgozók érdekeit, de ugyanilyen veszélyesnek gondolom a közelgő dél-amerikai országokkal kötendő megállapodást. Többek között ugye itt Brazília is szerepel a Mercosur országok között, ahol olyan feltételek mellett termelnek, amelyek az európai szabályoknak nem felelnek meg. Mindemellett az európai térséget sújtó madárinfluenza szintén megjelentek, például Brazíliában is, és nem tudjuk, hogy Ukrajnában mi ezzel a kérdéssel a helyzet, és hát tartanak tőle a termelők, hogy ezek az olcsó termékek bizony komoly problémákat fognak okozni az európai és a hazai baromfi piacon.
Az elmúlt másfél évben ugye akkor egy jelentős árrobbanásnak lehetünk tanulni, ami az élelmiszerágazatot is kiemelten érintette. A víziszárnyas ágazat hogyan tudott ebben a helyzetben helytállni?
Ott ugye leginkább a madárinfluenza járvány volt az, ami különös kegyetlenséggel tarolta le Európát és hazánkat is. Ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag nagyon sok állatot Kelet-Európa szerte is kiirtani, és Magyarországon is kiirtani, amelyeknek egyébként Magyarországon a 80%-a, 75-80%-a az víziszárnyas volt. Viszont azzal, hogy nem volt áru alap, egy keresleti piac lépett fel, és olyan árak alakultak ki, tehát rendkívül megnövekedtek az átadási és adott esetben a fogyasztói árak is. Hát csak egy bizalmasan jegyzem meg, láttam olyan francia piacot, ahol 1 kilogramm hízott májért 180 eurót kértek el. Tehát extrém árak alakultak ki a víziszárnyas termékpályán, de ugyanakkor a termelési volumenek pedig nagyon nagy mértékben csökkentek.
Ezek az extrém árak Magyarországon is megjelentek?
Nyilván azoknál a termelőknél, akik nem voltak érintettek a madárinfluenza járványnál, megjelentek ezek az árak, hiszen azért a víziszárnyas, mint prémium termék nagy részben exportként értékesül. A termékeknek én úgy gondolom, hogy 80% a külföldi piacon, és mintegy 20% értékesül hazai piacon. Tehát azokban az esetekben igen megjelentek ezek a magas árak, akik termelni, vágni, feldolgozni tudtak.
Csorbai Attilát, a Baromfi Terméktanács elnökét hallották. Fehérje és vitamin tartalma miatt is ajánlott a baromfi hús fogyasztása, mondta az Inforádiónak az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője. Ondré Péter azt is hozzátette, hogy a magyarok évente fejenként átlagosan 40 kg baromfi húst tesznek meg, A víziszárnyas és a pulykahús fogyasztása ennek mindössze egy tizede.
Magyarországon szerencsére a baromfi húsfogyasztása stabil lábokon áll. Van egy erős ágazatunk, amelyre büszkék lehetünk, képes az önellátásra, és ezentúl rengeteg lehetőség van még az exportpiacok bevételében is ebben az ágazatban. És hát a fogyasztók is szerencsére Magyarországon tudatosak és fogyasztják a baromfi húst. Nyáron egy jó választás, nem csak azért, mert más hústermékekkel összevetve a baromfi húsnak a zsírenergia és koleszterin tartalma alacsonyabb, hanem fehérjében gazdag ez a húsféle, vitaminokban gazdag, A, D, B-vitamin található benne, és megtalálhatók benne azok az eszenciális aminosavak, amelyeket egyébként a szervezet nem képes előállítani, tehát a grill szezonban pontosan ennek a húsnak a fogyasztásával tudjuk ezeket bevinni a szervezetbe.
Magyarországon hogyan alakulnak a baromfi hús fogyasztási szokások? Növekedette az évente elfogyasztott, a lakosság által évente elfogyasztott baromfi hús mennyisége?
Ez így van, nagyjából 40 kg környékén per fő per év áll ez a szám, ami egy stabil számnak mondható. Ezen belül természetesen a csirkehús dominál, de mellette olyan 3 kg per év a pulyka, 2 kg per év per fő a víziszárnyas fogyasztás is. Tehát az látszik, hogy egyébként sok színű, sok arcú ez az ágazat, és mi magyarok is fogyasztjuk a víziszárnyast és a pulykát is a csirke mellett. És az elmúlt időszakban természetesen egy növekmény láthatott ebben a számban, tehát azt lehet mondani, hogy mi magyarok kedveljük ezt a terméktípust, ami hát nem csak azért van így, mert jó minőségű, hanem azért is, mert a magyar gasztronómiának szerves része, hogyha belegondolunk is. Csapjuk a hagyományos magyar szakácskönyveket, vagy csak a nagy otthoni szakácskönyvét, akkor látszik az, hogy ünnepekkor, meg a hétköznapok ebédjeikor is, vacsorájakor is támaszkodott mindenki a magyar történelemben a baromfi fogyasztásra. Tehát erős hagyományaink és gyökereink vannak.
A víziszárnyas ágazatban jelentős áremelkedés zajlott le az elmúlt másfél évben. Hogyan hatott ez a fogyasztási szokásokra? Azért említette, hogy a pulykahús fogyasztása is jelentősen elmarad a baromfi hús fogyasztásától. Víziszárnyasoknál is ez így van. Tehát libát, kacsát mennyit esznek évente a magyarok?
Ez így látszik, az teljesen egyértelmű, hogy víziszárnyas esetében egy speciális, különleges helyzetről van szó. Egyrészt a magyar hagyomány az, hogy víziszárnyast azt inkább ünnepekkor, kiemelt alkalmakkor fogyasztunk, és ez nyilván a fogyasztásban is látszik. Ez természetesen egyébként az előállításokán, mivel jóval költségesebb a víziszárnyas előállítás, azért a termék árában is látszik. Meg hát van egy olyan speciális helyzet, ami egyébként, hogyha az ágazatot nézzük, akkor az nem egy rossz hír, hogy domináns az export a víziszárnyas esetében, tehát 70-80%-ot tud ez az ágazat elérni, amely nyilván azt jelenti, hogy ennek az exporterőnek is van egy lenyomata az árképzésben.
Ondré Pétert, az Agrár Marketing Centrum ügyvezetőjét hallották. Magyarország azt a célt tűzte ki célul, hogy 2030-ra önellátó legyen burgonyából. Ezt jelentette be még július végén az agrárminiszter egy szakmai tanácskozáson. Európában 200 féle burgonyát termesztenek. Itthon is jó eredménnyel zajlanak a fajta nemesítések, mondta az Inforádiónak az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnöke. Kecskés Gábort kérdeztem.
Megfogalmazódott az a célkitűzés, hogy 2030-ra legyen Magyarország önellátó legalább étkezési burgonyából, úgyhogy komoly eredményeket várunk, és ez megfelelő alapokon is nyugszik, hiszen Magyarország klímája most már versenyképes itt a globális klímaváltozás miatt az eddig nehezen versenyezhető nyugat-európai burgonya számára ideális klímával, de ahogy láthatja mindenki, nagyon változik a globális felmelegedés hatására a klíma. Ez a burgonya szempontjából azt jelenti, hogy Magyarországon megfelelő, viszont Nyugat-Európában, ahol idáig a nagyon nagy felületen termelt étkezési burgonya, illetve a vető burgonya, most már olyan klímával találkozik, ami a hazai termesztőknek azonos. Tehát jó lehetőséget biztosít arra a hazai termesztés, hogy versenyképesen tudjon burgonyát termelni jó minőségben.
Említette azt, hogy az a cél, hogy 2030-ig vagy 2030-ra legyen önellátó Magyarország burgonyából. Most hol tartunk ehhez képest? Tehát most a hazai szükségletek most hány százalékát tudjuk itthonról fedezni?
Ilyenkor még nagyon nehéz bármit is mondani, hiszen a korai burgonya betakarítása van most gyakorlatilag folyamatban, úgyis találkozhatnak a vevők a polcokon lévő burgonyával, hogy új burgonya, ez még azért nem a burgonya betakarításnak a vége. Még nagyon sokat kinnalszik a burgonya, Magyarországon is, Nyugat-Európában is. Amit viszont lehet látni már, hogy a szaporítóanyag, ami a 2024-es esztendőnek az alapanyaga lesz, abból már szűkösség látható, nem is az idei év lesz a kihívás, hanem a következő év, hiszen nem lesz elegendő szaporítóanyag.
De mégis említette azt, hogy azt most még nehéz megbecsülni, hogy az idei termés mennyi lesz. De úgy általánosságban nyilván azt tudjuk, hogy nagyjából a hazai igényeknek hány százalékát tudjuk itthon megtermelni?
Azt tudjuk, hogy a hazai igényeket nem tudjuk mértékadóan megtermelni, még nem mondhatjuk azt exakt számmal, hogy hány százalék, azt tudjuk, hogy nagy arányban nem tudjuk.
Hányféle burgonyát termesztenek itthon?
A burgonya fajta kérdés az folyamatosan változik. Európában 2000 fajta van. Magyarországon továbbra is a piros héjú étkezési, főzési típusú burgonya a favorit. Ezekben vannak hazai fajták, vannak külföldi fajták. Zömében a külföldi fajtákat termesztik a termelők. A burgonya hazai nemesítése, én azt gondolom, hogy növekvő pályára állt most már. Nagyon szépek a hazai, ígéretesek a hazai szaporítások, a hazai nemesítésnek az idei szántóföldi szemléjén volt lehetőségünk ott lenni. Nagyon bizakodóak vagyunk, és úgy látjuk, hogy a hazai nemesítés is egy növekvő pályára állt.
Kecskés Gábort, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács elnökét hallották. Még javában tart a nyaralási csúcs szezon. A szakértők azt javasolják, hogy az utazók kössenek utasbiztosítást. Július közepétől ebben a folyamatban a netris.hu összehasonlító rendszere is segít, amely különböző kategóriákba sorolja az utasbiztosításokat, és így az utazók könnyebben kiválaszthatják a nekik megfelelőt, mondta a Netris ügyvezető igazgatója. Besnyő Mártont kérdeztem.
A rendszer célja, hogy könnyebben összehasonlíthatóak legyenek az utasbiztosítások, ezért biztosítás szakmai szempontból szolgáltatás és fedezet alapú objektív összehasonlítás alapján is kategorizáljuk az utasbiztosításokat július közepétől. Ezzel is segítjük az eligazodást a netris.hu oldalon található több mint 200 biztosítási ajánlat között.
Jellemzően milyen jó tanács adható azoknak, akik utasbiztosítást kötnek, hogyan mérlegeljék azt, hogy az számukra megfelelő lesz-e?
Nem feltétlenül érdemes spórolni az utasbiztosításokon. Például egy 5 napos tengerparti vakációra kötött utasbiztosítások közül a legolcsóbbak 1500-2000 forintba kerülnek fejenként. Ezeknél ugyanakkor az orvosi költségtérítési összeg elég limitált, mindössze 9 millió forint. Ugyanerre az időszakra egy bővebb szolgáltatási palettát magába foglaló 3500-4500 forintos díjjal elérhető utasbiztosításnál a maximális kártérítési összeg már 1 milliárd forint is lehet, de hasonló eltérést tapasztalhatunk a podgyászunk biztosítási összegében, vagy például a repülőgép késés esetén járó kompenzációkor. A ratingrendszer pont ebben segíti az ügyfeleket és az érdeklődőket, hogy néhány klikkeléssel kiválaszthassák a számukra legmegfelelőbb ajánlatot.
Hol érhetően ez az összehasonlító rendszer?
A ratingrendszert automatikusan elérhetik az ügyfelek a netris.hu oldalon, mindössze kalkulálni kell egy biztosítási ajánlatot, és az ajánlatokat ez alapján fogjuk megjeleníteni a számukra. Folyamatosan, dinamikusan vizsgáljuk felül a biztosítóknak az ajánlatát, ezért nap mint nap változtathatunk ezen a sorrenden.
Gondolom, hogy a biztosítás megkötésére azért még nincsen lehetőség azzal, hogy valaki kiválasztja a legjobb ajánlatot.
Online is megkötheti az ügyfél, nagyon sokat egyszerűsítettünk a folyamaton, mindössze néhány klikkelésre van szükség, be tudja fizetni a biztosítási díját, és azonnal lehet indulni az utasbiztosítási szolgáltatásra. Ami nagyon különleges az oldalunkon, hogy akár ezzel utazás napján is van lehetőség utasbiztosítás kötésére. Tehát azon ügyfelek, akik esetleg elfelejtettek előre gondolni az utasbiztosításukra, akár úton a repülőtér felé, akár úton a határ felé, az autóban kényelmesen utazás közben is meg tudják kötni a biztosítást. Ami nagyon fontos, hogy még Magyarországon belföldön kell elindítani az utasbiztosítási szolgáltatást.
Mi a tapasztalata, mennyire nőtt a nyaralók között a tudatosság olyan szempontból, hogy megkötik az utasbiztosítást?
Folyamatosan nő a penetráció és a tudatosság az utazók között. Most már 60% fölött van a penetrációja annak az aránynak, akik kötnek utasbiztosítást, akár egy-egy rövidebb utazásukhoz kapcsolódóan is. Nagyon dinamikusan nő az utasbiztosítást kereső ügyfeleknek a száma a netris.hu oldalon is. Az idei évben nagyjából egy ilyen 40-60%-os bővülést láthatunk az oldalunkon. Ebben a hónapban várhatóan több mint 50 ezer utasbiztosítást fogunk értékesíteni.
Besnyő Mártont, a netris.hu ügyvezető igazgatóját hallották.